A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
Üdv mindenkinek, ez a Borravaló gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok, és ebben az adásban Katona Csabával beszélgetünk a legutóbbi utazásai kapcsán. Egy visszatérésről van szó, a munka címe a beszélgetésnek Brassó és Csík Revisited, hiszen Csabának volt szerencséje megint Erdélyben, Székelyföldön járni, és ha már így említettem, akkor talán kezdjük azzal, hogy egyáltalán, amikor azt mondjuk, hogy Erdély meg Székelyföld, nagyon sok mindenki számára az összemosódik, meg hát az a kifejezés, hogy Erdély az egyrészt politikai, másrészt földrajzi, harmadrészt meg talán néprajzi kifejezés.
Valóban, de ne felejtsük el, hogy általában a Erdélyt ma legtöbbször a közbeszédben egész egyszerűen azt a területet értik alatta, ami ma már Romániához tartozik Trianon óta, de hát ennél sokkal árnyaltabb a történet. Erdély ugye az egy földrajzi egység volt, illetve ne felejtsük el, önálló fejedelemség, és majd önálló nagy fejedelemség is volt egészen addig, amíg a monarchiába bele nem olvadt. Ebből következik az, hogy szorosan véve Erdély nem azonos azzal a területtel, ami egykor Magyarországhoz tartozott, ma pedig Románia része, hiszen vannak olyan területek, mint például a Bánát, aminek ugye a fele ma Szerbiához tartozik, másik fele pedig ugye Romániához, és hát ne felejtsünk el, kezdünk el a történelemkönyvekben mindig emlegetett Párciumról sem, és még hosszan lehetne sorolni. És mindenek tetejében a történeti Erdély a számos részre tagozódik, gondoljunk például a Siebenbürgenre, ugye a 700 székre, gondoljunk a Székelyföldre, a székelyszékekre, vagy a Bartaságra, aminek Brassó a középpontja, és még hosszan sorolhatnám.
Igen, és ugye még az is nehezebbé teszi a dolgot, hogy ott is történtek ilyen területi átnevezések, átalakítások, ugyanúgy, ahogy egyébként Magyarországon is. Ha már említetted Csíket, vagy Csíkszéket, ugye régies nevén, Csíkországot, akkor ott is ugye először valamiféle vármegyei besorolásba került, majd átalakították, és az most Hargita megye talán?
Igen.
Az átfedés az egy körülbelül?
Nem teljesen. A következő a helyzet, ugye, hogy a székely székek azok középkori kiválságokra alapuló, kiválságokkal rendelkező egységek voltak, tehát nem tagolódtak bele a klasszikus vármegye rendszerbe. Most, amikor létrejön a polgári Magyarország, felváltva a rendi társadalom Magyarországát 1867-ben az osztrák-magyar monarchiával, akkor nyilvánvaló, hogy egy modern állam, amelyik a polgári egyenlőség elvét tartja szem előtt, az nem tűrheti meg a középkori kiváltságok további élését. Ezért aztán lassan, de biztosan felszámolják, illetve nem is annyira lassan, mert 10 éven belül felszámolják az összes ilyen kiváltságolt területet. Tehát belértve a Jászkun hármas kerületet, a Hajdú kerületet, és még hosszan sorolhatnám, természetesen ez érintette a székely székeket is. Ezek megyékké alakultak át, vagy vármegyékké lett Csík vármegye is. Azonban ezeket a hagyományos elnevezéseket a román állam 1945 után igyekezett háttérbe szorítani, és így jött létre több vármegye területét ötvözve Hargita, illetve Kovászna megye. Félreértés ne essék, mind a kettőnek nagyon szép neve van, de az egésznek az volt az üzenete, hogy ne a hagyományos régi nevek, ne a hagyományos régi közigazgatási nevek éljenek tovább.
Igen, és hát nyilvánvalóan egy csomó minden másban is kulturálisan is megpróbálták ezt a hatást kifejteni. Többek között ugye most talán akkor kezdjük Brassóval, mert van ott egy nagyon klassz étterem, ami neked baromira tetszett, és sikerült most egy egészen fenomenális menüsort végigenni. Tehát, hogy például a kulturális örökségekben az, hogy ha valami magyar nyelven van, vagy magyarok élnek ott, magyarok csinálják, akkor az nem mindig tetszett annyira.
Igen, Brassó az egy nagyon sajátos terület, ugye ez a Bartaságnak a központja. Hosszan vissza lehetne menni a közép második Andrásig, az Andreánumig, a lovagok letelepítéséig, nem mennék ennyire messzire, de ez hagyományosan egy szász város volt, tehát hogyha a kultúráját nézzük, akkor elsődlegesen a szász etnikum dominált ebben a városban, nem elvitatva, hogy mindig is megyes nemzeti lakossággal rendelkezett. Csak így a magyar kultúra vonaláról említenék két olyan nevet, aki azt gondolom, hogy abszolút mértékig meghatározó, ha a magyar irodalomról beszélünk, Áprili Lajos, aki brassói születésű volt, tehát a csodálatos Tollú költő, és hát többször emlegettük több műsorban is minden idők egyik legnagyobb filmjét, az Ötödik pecsétet, ami Sánta Ferenc munkája nyomán született meg, és Sánta Ferenc is brassói születésű volt. De Johann Hunteruszt is megemlíthetném Brassó kapcsán, ha már a száz etnikumot emlegetjük. Viszont ennek a városnak az etnikai szerkezete a 20. század végére, 21. század elejére teljes mértékig átalakult. Ma az ekkor dominál száz etnikumot legjobb tudomásom szerint még 1000 fő sem képviseli, ennek ugye megvannak a politikai okai a 20. századot tekintve. Abszolút fölényben van a románság, és ha jól tudom, egy olyan 3-4-5% körül fogható a magyarság jelenléte. Tehát itt nyitni egy magyar éttermet, az azt gondolom, hogy egy hídfő állás, ami azt mutatja, hogy a magyar kultúra még jelen van Brassóban, és messze túlmutat azon, hogy egyszerűen csak a gasztronómiáról beszéljünk.
Igen, egyébként nagyon érdekes, amit nézegettem Brassóval kapcsolatban, hogyha megnézed, akkor konkrétan majdnem, hogy a régióban élő nemzetiségeknek a nyelvén megvan a neve. Ugye románul, németül Kronstadt, vagy Kronstadt in Siebenbürgen, ugye ez a hét szék, ugye Kronen szászul, akkor bolgár, lengyel, szlovák, jiddis név is van erre a városra. Tehát ebből látszik, hogy ez egy igazi multikulti hely volt.
És ez a város büszke erre a múltjára ma. Tavaly, amikor ott jártam májusban, akkor nagyon örömmel tapasztaltam, hogy a főtéren működő kis faházak, ahol különféle gasztronómiai és egyéb csodákat lehetett venni, feliratozva vannak, és a felirat felsorolja ezeket a neveket. Tehát ott volt Brassó, Brassóv, Kronstadt, Korona, és még hosszan sorolhatnánk ezt is. Talán itt megemlíteném, hogyha jól emlékszem, 1950-től 1960-ig, nem biztos, hogy az évszám pont stimmel, szegény városa Orasul Sztálin nevet kényszerült viselni. Sztálin város, ez ezt jelenti, de hát tudjuk, hogy a béketömb országaiban az elvárás volt. Nagyon-nagyon vicces volt ilyen tanulmányokat látni annak idején román nyelven, hogy a Orasul Sztálin ötvös cégek a 16. században, mert ugye a megfelelési kényszer még a visszamenőleg is ezt a városnevet iratta meg a vagy túlbuzgó, vagy a dolgoknak megfelelni akaró kollégákkal. Viszont visszatérve a lényegre, a város büszke erre a vegyes etnikumára és büszke a múltjára. Ha például ma valaki megérkezik a brassói repülőtérre, akkor ott négy nyelvű felirat fogadja, a román, az angol és a német mellett magyarul is mindent el lehet olvasni. Ha bemegyek a Fekete templomba, ami ugye egyik legszebb gótikus emléke a történeti Magyarországnak, egy hatalmas gyönyörű katedrális, ami a 14. század közepétől magasodik azon a helyen, ahol most is van, nyilván azóta többször átalakult. Tűzvészek érték meg, az évszázadok is nyomot hagytak rajta, de ott is mindenféle nyelven kommunikálnak az emberrel, írásban is, szóban is, köztük a magyarral. Tehát ha valaki megérkezik Brassóba, azért magyarként egy picit otthon érezheti magát, de ha egy igazi magyar fészket akar találni, akkor térjen be a Pilvaxba.
Na, ez nagyon jó. Az étterem neve Pilvax, szerintem ez már önmagában egy ilyen kis csíny.
Teljes mértékig egy transzparens üzenet arra nézvést, hogy ez egy magyar, és most már egy erdélyi is azon belül magyar étterem, ugye a kettő abszolút nem zárja ki egymást, sőt erősíti egymást. Ja, amennyire tudom, ez az étterem 2012-ben nyitott meg, családi vállalkozásként egy optikai üzlet volt a helyén, de hát jött egy profilváltás, hogy a sétáló utcában mégse a optikusság a legnagyobb vonzerő, hanem talán inkább valami vendéglátóipari tevékenység, és ha jól tudom, akkor először egy borozó ötlete merült föl, de szerencsére ezen sikerült túllendülni, és nem idézelbe csak, bár azt se becsülném le, borozó lett belőle, hanem egy remek étterem. Én tavaly májusban a utolsó 20 percemben sétáltam el előtte, és fölkaptam a fejemet a névről Pilvax. Arra, hogy benézzek, betérjek, nem volt időm, csak örömmel rögzítettem, hogy van egy ilyen nevű hely. Viszont most, hogy visszatértem, az első dolgom volt, hogy megnézzem, hogy mit tud a Pilvax. Magyarul köszöntem, magyarul visszaköszöntek, nagyon kedves, mosolygó személyzet volt, akik egyébként természetesen szintén több nyelven kommunikálnak, de mindenki tud magyarul. Értelemszerűen az étlapon is szerepelnek a tételek ezen a nyelven, és hát, hogy egyértelmű a névválasztás, azt mutatja az a ismert metszet, ami a egykori pesti Pilvaxnak a belső terét ábrázolja a vendégeivel, úgyhogy ez nem véletlen, ez nem tévedés, ezt nem a sors dobta, hanem egy határozott döntés nyomán született meg a név.
Brassó a témánk, és ott is a Pilvax étterem, ahova Csabának sikerült betérni. Mi volt az első? Hát gondolom, hogy azért Brassóban a szász hagyományoknak köszönhetően a sörkultúra azért rendesen jelen van.
Teljes mértékig Nagyszeben, illetve brassói kraft sörfőzdék termékeit is meg lehetett venni, ami pedig különösen jól esett az én szívemnek, hogy még mézsör is volt, tehát ez is szerepel a kínálatban, amellett, hogy természetesen vannak nem, úgymond gyári sörök is. Ezzel együtt, hogy megkóstoltam legalább kettőféle sört, tehát egy brassóit, meg konkrétan a mézsört, azért a pálinka kultúra iránt érdeklődésem sem maradt parttalan, olyan értelemben, hogy igyekeztem csillapítani az iránti való érdeklődésemet azzal, hogy megkóstoltam egy kökény pálinkát, meg egy szőlő pálinkát, mind a kettő egészen kiváló volt.
Itt egyébként rögtön tisztázzuk azt, hogy mert a hazai pálinka főző mesterek többen hallgatnak is minket egyébként, mert szoktak jelentkezni különböző tematika kapcsán hozzászólásuk a kiegészítésekkel, rögtön oda koppintanának, hogy de remélik, hogy az magyar gyümölcsből, 100% magyar gyümölcsből készült, hiszen ugye itthon csak azt nevezhetjük pálinkának.
Ez valóban így van, de hát ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy vajon a határon túlra szorult magyarság, hogyha az ősi hagyományai szerint készíti a gyümölcspárlatokat, nevezheti-e pálinkának, vagy nem. Minden tiszteletem a törvényességé, meg egyebekére, én azt gondolom, hogy ha egy magyar ember valahol gyümölcsből megfelelő eljárással pálinkát készít, az pálinka, de ez legyen az én egyéni álláspontom.
Hát igen, ugye meg kellett valahol húzni a határt, hogy a hazai pálinka kultúra az olyan legyen, amilyen, tehát egy minőségi szintet elérjen, de közben maga a szó sem magyar, úgyhogy...
Igen, maradjunk annyiban, hogy a túlzott buzgalom néha kontraproduktívnak bizonyul. Én megpróbáltam elképzelni például, hogy a zentai levéltár nyugalmazott igazgatója, Fodor István barátom, aki megkínál a általa készített italali, meg elmondom neki, hogy a magyar törvények szerint az nem pálinka, libén, hogy a zentár készíti, mit válaszolna. Tudom modellezni a válaszát, idézni viszont semmiképp se idézném.
Igen, az nem rádiókompatibilis.
Nem.
Rendben, szóval kökény? Hát az nem egy egyszerű műfaj.
Nem, és majd fogok majd egyébről is mesélni, viszont egészen kiváló volt. És hát az ételekre rátérve néhány olyan ételt említenék meg, ami azt gondolom, hogy mutatja a kínálat változatosságát. Kezdeném meg klasszikussal. Ez abszolút nem a magyar vonal lesz, de ez nem is baj, ez a táfelspitz.
Á, jó, nagyon jó, táfelspitz.
Tehát ahogy beléptem, rögtön csapdába estem azáltal, hogy a táfelspitzre rácsodálkozhattam. De azért ezt megelőzte természetesen egy kis vinete, mert azért azt...
Vinet, tehát azt mindenféleképpen, azt mondjuk már el, hogy ez micsoda, hogyha valaki esetleg nem tudná.
Hát paddizsánkrém különféle verziókban elkészítve, és ebből mindjárt kétféle érkezett az asztalra, és ezt így megkenegetve a pirítós kenyeret, ez egy nagyon-nagyon kellemes történet volt. Az a jó tulajdonsága van neki, hogy átkozottul finom, az ember bármennyit megenne belőle, viszont hogyha beosztással élünk, akkor még éhesebbek leszünk tőle, és ez itt remekül működött. Hát ez sikerült aztán lekontrázni még a táfelspiccel annak rendje és módja szerint. De nem álltam meg itt, mert úgy alakult, hogy hát ha már egyszer betértem ide, akkor gondoltam, betérek még. És ennek viszont meg lett az a következménye, hogy belefutottam egy egészen kiváló ételbe. Marha pofa pörköltet képzeljünk el, egészen apróra összezúzva, mindez derejébe betöltve, és ez úgy érkezik meg, hogy a tányérban egy meleg mártás borítja, és egy tárkonyos fehérboros aludteljes mártás. Na most ez valami egészen elképesztő izorgia volt.
Hát erről nem meséltél, ezt most hallottam így részletében először, de az a baj, hogy elvesztem. Tehát, hogy én a marha pofánál elvesztem, tehát hogyha most orgásznál, akkor én ott megvagyok. Onnantól már csak fárasztani se kell, tehát az egyik kedvenc alapanyagom.
Fantasztikus kombináció, tehát úgy kell elképzelni a dolgot, hogy a derejét rendkívüli változatossággal lehet elkészíteni, lehet édes derejénk, lehet sós derejénk, ez nyilván sós volt, maga a dereje tészta is remek volt a töltemény, magázzal a töltelékkel, de számomra a mártás adta az igazi bukéját ennek az egésznek, mert ez a kombináció, az a tárkony, fehérbor, aludtej, ezt nekem álmomban eszembe nem jutott volna, hogy ezt így összerakjam, viszont az egészből valami varázslatos játék lett, és nagyon tudtam szeretni. Na most ez sikerült még konkrétan egy desszerttel lecsapatni. A desszert az én, mondjuk úgy, hogy világomban nem játszik főszerepet, néha jól esik valami édesség, de vagyok annyira hedonista, hogy inkább a főételek meg a sósabb előételek felé mozduljak el. Most én mondom, hogy mi volt ez konkrétan. Tehát, kérem szépen, ez egy körte volt csipkebogyó mártással, egy kis ropogós karamellel, megszórva tökmaggal, és ehhez jött még egy gorgonzola fagyi.
A körte azt így nyersen kell elképzelni, vagy az elő volt, vagy így befőtt volt?
Nem, az elő volt szépen készítve, kellemes puha körte volt, amit nagyon könnyen lehetett vagdalni, és ez nagyon-nagyon érdekes kombináció volt, hogy eleve, hogy a gorgonzola íze abban a hidegfagyiban jelentkezett, és ez találkozott az édes karamellel, a teljesen más ízvilágot képviselő tökmaggal, és akkor ehhez jött még a maga a mártás. Tehát azt kell mondjam, hogy ez egy olyan szintű gasztronómiai élmény volt, amit jó szívvel merek bárkinek javasolni. Nyilván nem állíthatom, hogy ez a hagyományos brassói konyhának a része, bár az is lehet, csak én nem tudok róla, és nem tartom valószínűleg.
Hát most ki tudja, hogy mi az hagyományos, ugye nagyon hagyományos az olyan, hogy vadászó gyűjtögető emberek ettek olyat, de hát nem menjünk ennyire vissza.
Ez az egyik. A másik, ha én bemegyek egy étterembe, akkor alapvetően, ha finomat kapok, igazából nem érdekel, hogy hagyományos vagy nem, hanem csak az fontos, ami jó. Én többször említettem már egy barátom megállapítását talán ebben a műsorban is, hogy egyszer minden tradíció innováció volt. Na most ez tökéletesen így van. És egyébként pedig a személyes álláspontom az az, hogy a modern étteremnek úgy kell működnie, ahogy annak idején a Jó Hazafit megnevezte, hogy a jó nyelvművelőt megnevezte Kazinczy Ferenc állítólag, hogy egyszerre neológ és egyszerre ortológ. Tehát ami jó a hagyományból, azt megtartja, ahol pedig újítani szükséges, ott pedig újít. Tapasztalatom szerint a Pilvax egy abszolút modern és nyitott étterem, hangsúlyozottan most már nem idézőjelben csak magyar, hanem erdélyi étterem, de ezeket a tradíciókat úgy kezeli, hogy abszolút modern köntösbe tudja tálalni. Nem véletlenül láttam fiatalokat is a asztaloknál ülni, azt gondolom, hogy számukra is egy vonzó hely.
Mielőtt visszatérek erre a desszertre, mert egy pár húrt megpendítettél, a hagyományokkal kapcsolatban néztem egy érdekes adást a tévében, ahol pont Skóciáról volt szó, hogy az ottani skótok, fiatalok hogy próbálják feléleszteni a különböző hagyományokat, és újítani is egyben. Nagyon érdekes dolgot mondott az egyik étterem tulajdonos, és azt mondta, hogy szerinte az az élő hagyomány, ami megengedi a változtatásokat, az újításokat, ugyanúgy, ahogy az élő nyelv is az. Különben az egy holt dolog lenne, egy zárvány, ami le lenne zárva, és az már nem élő, nem érdekes, nem lehet vele semmit csinálni. Azt mondta, hogy régen is, ahogy meséltek egymásnak, átadták a zenei világot, a táncokat, az ételeket, ott mindig volt egy kis sajátosság benne, egy kis saját íz, egy olyan tánclépés, amit más nem tudott, csak az XY bácsi. Ettől függetlenül az egy hagyományos volt, de ez egy élő hagyomány volt. És ezt lehet, hogy nagyon nehéz megemészteni azoknak, akik mindent zárni akarnak és zárványozni.
Hát, hogyha mindent úgy csinálnánk, pontosan, hogy az elődeink, akkor itt finoman utaltál rá az előbb, akkor még nem jöttünk volna ki a barlangból. Gyertyával világítanánk, vagy még azzal sem, mert egyáltalán nem világítanánk, és tökéletesen egyetértek azzal, ami elhangzott. A dolog úgy működik, hogy ami változatlan, az halott. Az megmerevedett, az nem képes arra, hogy olyan erővel hasson az emberekre, ami meg tudja őket érinteni. Ha jól emlékszem, talán Sebő Ferenc, akinél kevesen képviseli hitelesebben azt gondolom a hagyományos zenei világot, talán ő mondta, és remélem, hogy jól emlékszem, hogy a hagyomány nem beteg, hogy ápolni kelljen, a hagyomány nem rab, hogy őrizni kelljen, a hagyomány vagy él, vagy nem él, de ha él, akkor újra és újra megújul, és pontosan ezáltal tud életben maradni, és újabb nemzedékek számára adni a valamit. Arról nem beszélve, hogy azért azt se felejtsük el, hogy a hagyományosnak tekintett ételek nem úgy jöttek létre, de az őseink azt mondták, hogy na már pedig most ezt kell lenni, mert akkor vagyok skót, ha ezt teszem, meg akkor kell, ezt kell lennem, mert akkor vagyok magyar, ha ezt teszem. Kínált nekik valamit a természet, nyilván kialakultak receptek, ez valóban tradícióvá vált, de ezt a tradíciót, ezt nem úgy kell felfogni, hogy ez bilincsbe ver minket, meg békjóz, hanem úgy, hogy utat mutat, és azon az úton belül pedig bármerre elindulhatunk.
Igen, ez nagyon klassz. Ráadásul ugye a hagyomány az ki tud egészülni. Például azzal, hogyha visszajutunk ide Brassóba, hogy betelepítettek egy csomó 100 embert, akik hozták a saját elképzeléseiket, és így változott valami. Egy picit mások lettek az ételek.
Hát hogy a fenében nem? Most ugye, ha visszanyúlunk az időbe, a szászok körülbelül 800 éve ott vannak Brassóba. Amikor érkeztek, ők is úgymond újak voltak. Ma meg már nehezen tudjuk elképzelni a szász hagyományok nélkül Brassót. És ugye pontosan ez mutatja egyébként Erdély rendkívüli sokszínűségét, hogy ma egy olyan területnek a középpontja, vagy egy olyan megyének a középpontja Brassó, ahol tényleg már nyomokban sem lehet, vagy csak nyomokban lehet megtalálni élő 100 embereket sajnálatos módon. Ez ugye egy nagyon nagy vesztesége, azt gondolom, mind Brassónak, mind a Barcaságnak, mind Erdélynek, mind Romániának, és még hosszan sorolhatnám. De ugyanakkor pedig a változatosságot éppen az mutatja, hogy ezek a hagyományok valamilyen formában mégiscsak tovább élnek, ha meg innen elindulunk egy picit északabbra, gyökeresen más hagyományokkal találkozunk, mert ugye a Székelyföld az meg a mai napig domináns a magyar többségű, és ezek egymás mellett tudtak élni ezek a kultúrák, illetve ma is egymás mellett élnek.
Elfelejtettem reflektálni a desszertre, mert a desszertben engem az fogott meg, amit említettél az előző részben, hogy nagyon tetszenek nekem azok a desszertek, ahol két olyan dolog van, ami nekem szerintem ami nagyon fontos, és ami megadja azt a kerekségét egy ételnek. Az egyik az, hogy legyen benne valami olyan, ami Maillard reakcióval készült, tehát karamellizálódott valami, ez a pörkölődés, karamellizálódás, tehát ezzel engem megint meg lehet fogni. Már egy pirítós kenyér is hozza ezeket, de bármi, ami le van egy kicsit pörkölve, akár egy keményítő tartalmú zöldség például megpörkölődik egy picit, de ugye a cukornál, a karamellnél ugyanez van. A másik oldalon pedig ugye jön a gorgonzola a maga jó kis umamis világával, és akkor ez hozzárak az édességhez, amit hoz a körte, meg a fanyarsághoz, és ezzel egyre kerekebb lesz a történet számomra.
Ez pontosan így van. Ugye hányszor lehet hallani, hogy Magyarországra megérkezett a édes savanyú kombináció a 1990-es évek legelején az itt felbukkanó kínai konyhákkal. Hát valóban megérkezett, de ez nem azt jelenti, hogy ennek nem volt korábban hagyománya. Hiszen a hagyományos magyar konyhába, vagy a hagyományosnak tekintett magyar konyhába a gyümölcsmártások például a vadak mellett fontos szerepet töltöttek be. Ugye egy dolog élte túl ezt, ez a megymártásos marhahús, ami a szocialista menzákban is tetten érhető volt. Nem feltétlenül neki kellett volna túlélnie, de ez élte túl. Egyébként gyerekként azt is szerettük, ezt ismerjük el. Tehát, sőt, különlegességként tekintettünk rá. De igazából valóban ennek a desszertnek az volt a igazi játéka, hogy ezt a édes-sós kombinációt többféle módon tudta elénk tálalni. Hát arról nem beszélve, hogy a gorgonzola az önmagában egy nagyon érdekes, valóban ezt az umami dolgot tudja hozzátenni, de hogy fagylalt formában érkezett, és a picit melegebb mártás mellé még ezt a hidegséget is oda tudta tenni, ez tényleg zseniális fogás.
Pilvak szétterem. Tehát, és akkor ezek szerint a pacalcsorbát azt nem itt fogyasztottad?
Úgy történt a dolog, hogy reggel tovább indultunk, mert ugye a feleségemben voltam ezen a túrán, Csíkszereda irányába. Csíkszeredában pedig találkoztunk Csikány Tamás nyugalmazott dandártábornok úrral, aki kiváló katona, kiváló hadtörténész, ezen felül pedig szeret enni és inni. Ez utóbbit mellőzni kényszerült, mert ő vezetett. Viszont megtekintettünk több gyönyörű erőtemplomot, és hát ennek nyomán aztán Modév halván, ahol ugye a Szikulicidiumnak gyönyörű szép emlékműve van. És így jegyezném meg, hogy mennyire megható volt látni, hogy a közelmúltban elhunyt államtitkáról, ugye Potápi úrról megemlékeztek itt, mert hogy nagy tisztelettel viseltetnek iránta, és a Szikulicidiumnál el volt helyezve az arcképe. Szóval csak arra akarok utalni, hogy megálltunk azért mégiscsak enni egyet Madév halván, és hát én képtelen voltam ellenállni egy olyan dolognak, amit úgy hívnak, hogy pacalcsorba.
Ez nagyon klassz több okból is, mert szerintem van egy ilyen idegenkedés ennek ellenére, annak ellenére, hogy zseniális ugye a pacal. Egy nagyon-nagyon vicces dolgot olvastam a Bűvös Szakács oldalán, ahol körbejárta a világ körül a különböző pacalokat. Most azt tudni kell, hogy nagyon sok helyen, francia konyhában, talán az olaszoknál is, de Spanyolországban is, nem csak azt az egyféle pacalt ismerik, mármint, hogy nem marha húsról van szó, hanem a marha gyomrának nem csak azt a részét fogyaszták pacalként, hanem mind a négyet, és megkülönböztetik a különböző részeket, és ez baromi érdekes már önmagába, és erről ugye többen is írtak a magyar szakirodalomban, például Váncsa István többek között, de hogy az összetett gyomornak a különböző részeit, tehát a latin elnevezéssel van a rumen, a reticulum, az omázum és az abomázum, ez a bendő, ami egyébként frotírtörölköző, ez a rész az, amit mi fogyasztunk előszeretettel, akkor van a recés rész, a retikulum, ez a méhsejt formájú pacal, amit lehet találni rengeteg konyhában Magyarországon kívül, akkor van a százrétű gyomor, az omázum, és az oltó, az abomázum, és ezeket mind nagyon klasszul el tudják készíteni. Na most a vicces dolog, amit olvastam a Bűvös Szakácsban, és erre szeretnék kitérni, mert megint egy ilyen klasszikus ferdítéstől és egy ilyen téveszméről van szó. Egy magyarságkutató írta azt a Magyar Demokratában, már eleve jól kezdődik, ugye? Kiszeli Istvánról van szó, aki azt írta, hogy bár nem hungarikum, a magyarságnak régi, teljesen sajátos módon elkészített és fűszerezett étele a pacal, amiben részletezi, hogy mi készítjük a legjobbat, és ugyan a külföldiek azok kitűnő ételek, de távol állnak a magyar ételkultúrától, a magyar emberi ízlésvilágától. Na most egy ilyen kijelentést tenni már eleve szerintem röhely, főleg, hogyha a magyar ember a saját ételkultúrájával és ízlésvilágával, mint például Katona Csaba, találkozik a pacalcsorbával, ami lehet, hogy Kiszeli szerint távol áll, de hogy az a savanyú leves az alapja, ami annak idején itt is ugye teljesen elterjedt volt, sőt, hát azért ez érdekes. Na most így kutatni nehéz, de mindegy, értjük.
Hát a helyzet az, hogy nyilván minden szerintem maga felé hajlik a keze, de én meg azt szoktam mondani, hogy általában úgy működnek normálisan, ha elmondom, hogy lehet, hogy számomra a magyar a legkedvesebb, de ez meg azért van, mert én magyar vagyok, tehát ennyire elfogultság megengedhetek. Ez nem azt jelenti, hogy lenézem a másokét, és az nem lehet kiváló. Sőt, horribile dictu, semmit nem veszítek a nemzettudatomból, ha azt mondom, hogy valaki jobban csinálja, mint mi, mert ez is előfordulhat, ez ízlés kérdése igazából. És a pacalat illetően pedig hát azért láthatjuk, hogy hál' Istennek más és más tradíciók alakultak ki. Hát csak gondoljunk a Madrid környéki pacalokra, vagy gondoljunk a toszkánai pacalokra, ahol
mondjuk... Sőt, egy olyan jó tettem, megmondom őszintén, egy katalán tapasz fogás volt a csicseri borsós pacal, egy ilyen sűrű, hát igazából pörköltnek hívnánk Magyarországon azt a dolgot, de valójában egy ilyen sűrű levesszerűségről van szó, zseniális volt.
Ugye, és hát ugye ilyen alapanyagok kerülnek elő, vagy tudom, a fűszerek kerülnek elő a különféle pacaloknál, mint tudom én, mondjuk szegfűszeg, vagy csillagán is, vagy fahéj, amit itthon nem feltétlenül társítanánk vele. Csehországban is van nagyon kiváló pacalleves, ez valamivel hígabb, mint a csorba, és természetesen a kömény meg a majoranna az dominál benne, mint minden rendes cseh ételbe. Ezt tudjuk, hogy nem a feltétlenül a bonyolultságáról híres, ám de kiváló. Hát ami pedig a csorbát illeti, ez ugye egy olyan leves, ami gyakorlatilag a teljes Balkánon, meg igazából a keleten is megtalálható, és ha jól emlékszem, talán perzse eredetű a neve, de nem akarok butaságot mondani, az viszont biztos, hogy ez egy zöldségleves, ami jellemzően a különféle adalékokkal elmehet a savanyú bízvilág felé, Románia területén, beleértve Erdélyt is, ez teljes mértékig így van. Van bőtös verziója, ez ebben nem feltétlenül kerül bele hús, de ami a legfontosabb, hogy nincs fix receptje.
Aha,
de
mindenhol változik.
Így van.
Igen, amit említette, azt hiszem talán török közvetítéssel került oda hozzánk, Erdélybe igen. is, meg hozzánk is, ez a iskembe csorbasi, ami ugye a neve is megvan a csorbának, de csorba de burta, ahogy Romániában sok helyen ismerik, sokszor úgy pótolják ezt a savanyúságot, ha a főzés során nem használtak valami olyan alapanyagot, hogy citrom karikával vagy citrommal, de hogyha jól tudom, akkor eredetileg úgy kéne csinálni, hogy kovászlé vagy kovászolt lé az, amivel készüljön, és önmagában már hozza akkor ezt a savanyúságot, ugye a savanyú leves alap.
Így van, amit egyébként aztán lehet majd kombinálni joghurttal vagy aludtejjel, tehát nagyon sokféle, vagy citrommal akár valóban el lehet vinni ebbe az irányba, és a tapasztalatom pedig az, hogy ez az étel, ezt nagyjából mindenki szereti. Tehát rengeteg magyar ember, nem erdélyi magyar, hanem anyaországi magyar látogat el nyilvánvalóan Erdélybe, mindig előszeretettel kóstolják meg, és nincsenek a verziójuk azért, mert ez nem faj magyar turulmadaras étel, de nem is kell, hogy legyen. Én Vajdahunyadban pár évvel ezelőtt tettem nagyon kiváló marhával dúsított csorbát, most pedig ugye itt sikerült Madévfalván megkóstolni a pacalcsorbát, amit aztán még egyszer lekontráztam, mert hogy Csikány dandártábornok úr, aki érdemes hallgatni nem csak hadászati, hanem gasztronómiai kérdésekben is, azt találta mondani, hogy a Kárpátia panzió csíkszentdomokos pacalcsorbáját kóstoljam meg, mert az messze földön híres. Na most ő volt a harmadik ember, aki ezt 3 napon belül mondta.
Aha.
És mint hogy a szálláson véletlenül pont a Kárpátia panzióban volt, illetve kezdve adta magát a dolog, hogy hát tegyünk egy kísérletet, erre nézvést, és nagyon nem kellett megbánnom. Tehát egy gyönyörű, nagyon finom, sűrű leves, ahol a pacal hozzátesz, de nem nyom el minden mást. Tehát egy egészen egyszerűen egy főétellel felérő egy tál ételről beszélünk, hozzá tesz először Madévfalva is tudta hozni.
Jó, erről beszéljünk még később, mert hogy nagyon érdekes az a rész is. Közben eszembe jutott, hogy persze nem szabad kihagyni a pacal említéséből a Cserna Szabó Andrást sem, akinek a könyve 77 magyar pacal, avagy a gyomor csodálatos élete foglalkozik sok mindennel, de Spanyolországban ugye van a Carlos alla Madrileña, a madridi pacal, a trippa, különböző trippák Olaszországban, és nagyon vicces ugye, amikor közel kerülünk egy monarchia területhez, a Triestben például kiváló pacal pörköltet lehet enni, amit paprikásan készítenek, úgyhogy megvan ez szépen. De a lent és különböző firenzei verziók is zseniálisak, úgyhogy nagyon nem szabad itt ilyen kirekesztőnek lenni. Tudom, sokan azt gondolják, hogy büdös, de hát egy kellő előkészítés után ebből valami iszonyat finom dolog lesz. Csíkszentdomonkost említetted, ezek az egyik fő település ugye Csíkföldön, Csíkországban, nem, azt nem mondják, hogy Csíkföld, Csíkszék, Csíkország, ugye ezek a klasszikus nevek. Csíkszereda talán mindenki számára ismert lett, de Csíkszentdomokos szintén nagyon izgalmas hely.
Valóban, és gasztronómiai szempontból is egyébként az gyönyörű helyen fekszik, csodálatos kilátás mindenhol. És hát maradva a gasztronómiánál, ez mégis egy gasztronómiai műsor, ugye a pacal csorba mellett azért mást is sikerült fogyasztani az itt eltöltött időszak alatt, két dolgot emelnék ki kapásból, és akkor most nem megyek bele abba, hogy ittam csuksört, meg hargitát, meg ehhez hasonlókat, de azért talán egy említés megérdemel a som pálinka, amit még madévhalván sikerült megkóstolni, illetve a baraszk pálinka, amit itt, no de maradva az ételeknél. Nyilván egy kihagyhatatlan tétel, vagy legalábbis számomra az egy olyan dolog, ami egy olyan étel, amit szerintem mindenki ismer, aki járt arra, ez a bics, vagy mityityej.
Ah, nagyon jó.
Mert hogy ezt is egészen kiválóan készítik, és megvan az a szépsége itt a Kárpátiában, hogy darabszámra lehet kérni. Tehát ott van, hogy egy darab mennyibe kerül, és ha ötöt akarok, ötöt kapok, ha egyet, ha 22, 22-t.
Ez nagyon jó.
Ez valóban, mert ugye...
Ahhoz szokott az ember, hogy van egy ilyen, hogy mit tudom, öt darab, így vagy van. Valami ilyesmi.
Aha. Így van, hogy ki van porciózva, nincs is azzal semmi baj, csak ez így nyilván sokkal kényelmesebb, mert mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy megeszek hármat, de a fene egye meg kettő még lecsúszna, akkor kérek még kettőt. És nagyon-nagyon kiválóan volt elkészítve, viszont emellett én még egy dolgot megkóstoltam, csak a micset nem lehetett kijönni, ne említsem meg. Ez egy olyan étel, ami például az NDK-ban is népszerű volt egy ideig, Magyarországon pedig talán most kezdi visszanyerni a becsületét, ez a flekken. Ez a flekken, és a flekken pedig azt úgy kóstoltam meg, hogy nagyon szerettem az ilyen jóféle húsokat úgy natúrba, tehát mindenféle köret meg egyéb nélkül, csak egy szelet kenyérrel. Bélszint is, hogyha valahol eszem, akkor először mindig így kérem ki magába.
Úgy is kell, tudod, az a klasszikus.
Én úgy gondolom, hogy aztán lehet variálni persze mindenféle körettel meg egyébben, viszont ennek az egésznek a lényege mégiscsak az volt, hogy nagyon régen ettem egy igazán jó flekkent, megláttam az étlapon, nem mondom, adok neki egy esélyt, és hát már megint nem bántam meg. Szóval valahogy egészen jó kombinációt tudott alkotni azzal a kiváló csuksörrel, meg azzal a szelet kenyérrel, és még egy dolgot kiemelnék. Apróságnak hat talán, de mégse az. Akárhol voltam ez alatt a négy nap alatt, ugye három éjszakát voltunk kint, egyet Brassóba, kettő Csíkszentdomokoson, bárhova mentünk be, mindenhol kiváló minőségű volt a kenyér, és kiváló minőségű volt a kávé. Két olyan dolog, amire nagyon sokszor, nagyon sok helyen nem fordítottak kellő figyelmet, nevezetesen a kenyeret, hogyha nem valamiféle jó minőségű alapanyagból készítik, hanem valami mondjuk, hogy pesti kenyér, vagy hasonló bukkan föl, hát az a legjobb fogást is egy kicsit le tudja húzni. Mert mutat egyfajta igénytelenséget, ugyanakkor viszont ez a fajta jó minőségű kenyér meg pontosan azt mutatja, hogy megbecsülik a vendéget. A kávét illetően pedig, ott Kovács Attila barátomat idézném, neki Dormándon van egy étterme, a Hétvezér, és nagyon kiváló kávét lehet ott kapni. És azt mondta, hogy ez úgy van, hogyha ne adj Isten, egy picit kevésbé ízlik az étel a vendégnek, bár ez nem jellemző, tette rögtön hozzá, azért az utolsó étel mégiscsak a kávé. Egy picit helyre tudja ütni, de ha meg ízlet neki, és a kávé az gyengébb minőségű, az meg óhatatlanul lehúzza az étkezésnek az élményét. És nagyon öröm volt látni azt, hogy egészen kiváló kávékkal és kenyerekkel lehet mindenhol találkozni.
Közben eszembe jutott, ugye, hogy itt Firenzére utaltam az előbb a firenzei pacal kapcsán, tehát nyilván a bisztek, a fiorentina az egyik klasszikus, amit, amit kizárólag úgy hoznak, ugye, és nagyon vicces a története, mert az ember azt gondolná, hogy már a reneszánsz korban is, de nem, az amerikai katonák akartak nagyon a második világháborúban sztéket enni, és akkor ezt a T-bone részét, ugye, a csonttal együtt, ezt találták ki, és azt teljes mértékben úgy tálalják, hogy teljes hülyének is néz a pincér, hogyha te ahhoz bármiféle köretet el akarsz képzelni, mert az egyben jön, és elég komoly darab.
Triesben működött egy nagyon kiváló toszkán étterem, hogy voltam sajnos már bezárt, ott lehetett kapni emberes adag ilyen firenzei sztéket. A dolog lényege, hogy megmondták, hogy egy darab köretet ajánlanak mellé, egy liter fehér bort.
Igen, valami bort, igen, az teljesen jól passzol hozzá, abszolút. Vissza akkor a mit. Az is egy nagyon érdekes dolog, és már a múltkor is elgondolkodtam rajta, hogy ez megint valami közel-keleti török, vagy perzsa, vagy valami ilyen befolyás. Tehát ez a fajta étel, ez megint megtalálható a Balkánon mindenhol, és hát ugye az ember arra gondol, hogy ezek a különböző kevert és fűszerezett darált húsok, amik vagy egy mártásban készülnek, vagy úgy készülnek, hogy becsavarva valamiben, mint például a töltött káposztánál, vagy önmagukban nyárson sütve, vagy grillezve, ezek szintén ugye ez az oszmán és török befolyásnak a hagyatékai.
Abszolút mértékig, tehát ha felsoroljuk, hogy mit köszönhetünk az oszmán birodalomnak, túl azon, hogy szétesett a virágzó középkori magyar királyság, van egy minimális pozitív visszacsatolás is, hát ilyen például a papucs vagy a töltött káposzta, de igazából valóban ide sorolható a mics is, ugye Köfte néven találkozunk vele Törökországba. Több mint 20 évvel ezelőtt, amikor Rodostó alias Tekirdá városába jártam, akkor beszélgetvén a helyiekkel gondoltam, hogy városok legnagyobb legnagyobb büszkesége második Rákóczi Ferenc, elmondták, hogy hát valóban nem szégyellik, de azért a rodostói köfte az a legnagyobb büszkeség, mert hogy állítólag egész Törökországban az ottani köfte a legjobb. Nem ettem végig egész Törökországot, de a rodostói köfte kiváló. Akkor ugye Csevap Csicsi néven találkozunk vele szerte a Balkánon, és gyakorlatilag így jutunk el a Mityitye vagy Mics elnevezéshez is, ugye mind a regátba, mind pedig Erdélybe, és hát musdéjjal megtoldva, mondjuk utána az ember nagyon akarja randevúzni, de egy musdéjjal megtoldva egészen kiváló ételnek nevezhető, és ez is úgy a legfinomabb saját álláspontom szerint, hogy jóféle friss kenyeret mellé rakni, előtte egy pálinka, közben egy sör, meg utána miért nem még egy, és akkor ez az egész így együtt egy nagyon kiváló kombináció.
Most annyi még a dolgom, hogy egy picit, hogyha kedvet csináltunk, akkor segítsünk azoknak, akik ide akarnak utazni, hogy milyen pénztárcával kell itt számolni, ételek, italok tekintetében.
Nem vészes, tehát alapvetően egy emberes kétfogásos vacsora az két emberre olyan 20 ezerből kijön körülbelül. Tehát azt kell mondjam, hogy a magyar árakhoz képest kifejezetten baráti, meg ugye nagyon nem mindegy, hogy Brassóba repülővel el lehet jutni nagyon-nagyon hamar. Ez rendkívüli módon segíti a megközelítést, mert ugye autóval, vonattal azért ez egy elég hosszas út. Hozzáteszem egyébként, hogy ha még gasztronómia, hogy volt egy nagyon érdekes élmény még. Lovas szánoztunk, ami azt jelentette, hogy föl kellett menni jó magasra a hegyekbe. Hát, hogy előtte egy balasz pálinka szíverősítőnek, meg hogy melegítsen, az teljesen természetes volt, de a lovas szána vezetője, Bőjte Attila úr aznap ünnepelt az 55. születésnapját, és a barátja, aki mellette ült, mert hogy soha nem egy ember megy fel a szánnal a vendégekkel, az hozott magával egy üvegpezsgőt, amit kibontottunk ott fönt a csikorgó hidegbe, de tekintettel arra, hogy az ünnepelt is volt, egy alkoholmentes pezsgő volt, mert ugye neki mégiscsak figyelnie kell a dolgokra. És mi a csodálatos ebben? Fönn vagy ott a hegyekben, csikorog a hó, a szemben levő hegyeken megcsillan a napfény, és olyan jól esett az alkoholmentes pezsgő, hogy a francot se érdekelt, hogy alkoholmentes. Amikor leértünk, azért még egy pálinka lecsúszott.
A biztonság kedvéért. Nagyon klassz. Hát figyelj, szerintem egyrészt közel van, másrészt nem biztos, hogy az első dolog, ami az ember eszébe jut, hogyha utazni akar, mindig ugye meleg helyre szeretnénk menni valami, ami tök jó egyébként, de azért itt van közel, szomszédos, ráadásul ezer szálon kapcsolódik a saját hagyományainkhoz, kultúránkhoz, úgyhogy és tudom ajánlani ezeket a helyeket, amiket Csaba itt most elmondott. Fölírtam a bakancslistámra, tehát az éttermek, tehát volt a Pilvax Brassóban.
És a Kárpátia Csíkszentdobokhozban.
És volt még Mádéfalván,
így van. És hadd említsek meg egy nagyon egyszerű tételt, ha jól emlékszem, szintén a Pilvax étlapján láttam, laskamurokkal.
Na tessék.
Nem kell ezt tovább ragozni.
Laskamurokkal. Akkor ezt megfejtést, ezt a kedves hallgatókra bízzuk, hogy ez pontosan micsoda.
Egy egyszerű étel ugyanazt az élményt meg tudja adni, mint a legösszetettebb, és pontosan ez a csodálatos a gasztronómiában, hogy hangulat, társaság, éghajlat, fogyasztás, nagyon sok minden függvénye, hogy éppen melyik irányba mozdulok el, de a lényeg az, hogy mindegyikhez hozzáférhetek.
A pacalról szerintem beszélgetünk még, rendkívül sok érdekesség van, többek között Louis Berthol, aki Franciaország legérdekesebb éttermeit járta végig, és a könyve az, hogy Aus Frankreichs Küchen, ebben rengeteg pacal apropó és hagyományos étel van, többek között rántva, különböző mártásokban, úgyhogy ez önmagában szerintem egy zseniális téma, beszélünk még erről, most azonban Brassót és Csíkszentdomokhoz
maradjunk annyiba.
Oké, Csíkszentdomokhost javasoljuk, mint utazási célpontot. Köszönjük szépen, hogy elmondtad az élményeket, Csaba.
Én köszönöm, hogy meghallgattak, és boldog új évet kívánok mindenkinek így évelején.
Ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, kövessétek a tartalmainkat a Facebookon, borravaló.hu vagy az Instagramon, és hallgassatok minket, iratkozzatok fel a Spotify-ra, és akkor nem maradtok le egy részről sem. Ha pedig böngészni akarjátok, borravaló.hu-n ott van az összes eddigi adásunk kereshető formátumban. Köszönöm is a figyelmet, Kántor Endre vagyok.
Borravaló. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.